Napjainkban is sok félreértés van a bérleti szerződésekkel kapcsolatban. A legfontosabbakról kérdeztem Szajlai Kitti közjegyzőjelöltet.
Milyen tipikus hibákat követnek el bérleti szerződésnél a felek?
A legtipikusabb hibák, hogy egy bérleti szerződést nagyon egyszerűnek gondolnak az emberek, vagy nem olyan nehéz megírni, hiszen mi az, ami kell bele, hogy a feleket beleírjuk, az ingatlant, az időtartamot, illetve a bérleti díjat. És nem is gondolnak bele, hogy már a felek személyével probléma lehet. Gondolok itt arra, hogy ki a bérlő, ki a bérbeadó. A bérbeadó oldaláról nagyon fontos, hogy nézzük meg a tulajdoni lapot, azon rajta van, hogy hány tulajdonosra, vagy akár haszonélvezője van ennek az ingatlannak, ugyanis hogyha a haszonélvező szerepel már a tulajdoni lapon, akkor a tulajdonosnál neki ilyen szempontból több joga van, hiszen csak ő tudja kiadni a lakást, tehát csak ő tudja hasznosítani, használatba adni ezt az ingatlant.
Ha több tulajdonosa van, akkor a bérleti szerződésen az összes tulajdonosnak valamilyen módon szerepelni kell?
Igen, ez így van, vagy pedig meghatalmazás alapján is eljárhatnak, vagy egymás között persze köthetnek bármilyen megállapodást, hogy ki az, aki kiadja ezt az ingatlant. Bérlői oldalról pedig azt kell tudni, hogy szintén az összes bérlőt fel kell tüntetni, ugyanis a bérlők egymás között nem tudják megosztani a kötelezettségvállalás. Nincs az, hogy mondjuk két személy van, akkor én csak az egyikkel kötök, mert ő nem tud a másik nevében kötelezettségeket vállalni, és se jogai, se kötelezettségei nem keletkeznek annak, aki nem bérlőként szerepel a bérleti szerződésben, hanem akkor ilyenkor jogcím nélküli lakáshasználó lesz belőle.
Tehát magyarán, hogyha én a barátommal szeretnék ketten kibérelni egy lakást, vagy bármit, akkor Igen. mind a kettőnknek szerepelni kell ezen a bérleti szerződésen. Igen. Meg kell valamilyen módon különböztetni magunkat, hogy ki mondjuk a fő bérlő, meg ki az albérlő, mert ezt a köznyelv teljesen más értelemben használja.
Igen, a főbérlő alapvetően az a bérbeadó lenne, az albérlők pedig tulajdonképpen a bérlők. Tehát igen, ez megmaradt régről, hogy albérleteket veszünk és nem bérleteket, de alapvetően mindenki bérleti szerződést szokott kötni. Az albérlet az, amikor valaki már bérbe vett egy ingatlant, és azt szeretné további bérletbe adni, és ezt hívjuk albérletnek. De egyébként valóban a feleknél is van ilyen megkülönböztetés, hogy társbérlő, bérlőtárs, tehát hogy van, amikor csak szobát veszek ki, de többen veszünk ki egy adott ingatlanba szobát, akkor ezt hívjuk társbérlőnek. Illetve van a bérlőtárs, amikor viszont ketten veszünk ki egy egész ingatlant, tehát akkor minden közös úgymond, és akkor együtt felelünk a bérbeadó felé. Tehát itt is a felelősségbe különbségek vannak, mert társbérlőként csak az én szobámért fogok felelni, míg bérlőtársként az egész ingatlanért, amit kiveszek.
Ha mi együtt bérelünk ki tehát egy ingatlant, és azt akarjuk, hogy ugyanúgy feleljünk, tehát magunk között egyenlő jogaink legyenek, Igen. akkor mi bérlőtársként kell, hogy magunkat ott feltüntessük, Igen. és így fogják értelmezni a szerződést is.
Így van,
míg hogyha én csak egy szobát akarok kibérelni, akkor meg kell egyeznem az velem a bérleti szerződést kötő bérlőtársal is, hogy én leszek a társbérlő, mert én csak a szobáért fogok felelni.
Így van, igen.
Szokták
igen.
ezt tudni?
Nem is jellemző, hogy feltüntetik egyébként. Mindenki bérlő általában a szerződésben, ilyenkor bérlőtársnak fognak minősülni egyébként. Igen, itt a feleken túl egyébként, ami problémát szokott még okozni, az az időtartam, hogy mennyi időre kötik a szerződést. Ugye főszabály szerint lehet határozott, illetve határozatlan időtartamú egy szerződés, és nagyon sok helyen láttuk azt, hogy azt írják a felek a szerződésbe, hogy átalakul a határozott időtartamú szerződés határozatlan időtartamúvá, és ugyanakkor ez törvény tiltja. Alapvetően bármiben meg tudunk egyezni szinte a bérleti szerződésben, viszont van egy külön törvény, a lakástörvény, ami kógens, azaz nem enged eltérés, illetve a bizonyos esetekben csak a bérlő javára enged eltérést, ez viszont nem ilyen eset, tehát ez ki is mondja, hogy a határozott időtartam lejár, akkor onnantól kezdve ez nem fog átalakulni határozatlan időtartamú, tehát mindenképpen módosítani kell a szerződést, vagy pedig újat kötni.
Értik a közjegyzők vagy a jogászok, hogy miért gondolják az emberek, hogy az jó megoldás lenne, ha a határozott tartamú bérleti szerződés, ez csak úgy magától átfejlődne egy határozatlannál? Tehát miért gondolják a felek azt, hogy ezt így lehet?
Szerintem valamilyen internetes mintáknak a térhódítása lehet az oka, ugyanis rengeteg hasonló szerződéssel találkozunk, többi tartalmi elemet illetően is rájuk lehet ismerni, illetve van a törvénynek, a PTK-nak egy olyan rendelkezése, hogyha a bérbeadó 15 napon belül nem tiltakozik az ellen, hogy a bérlő tovább használja azt az adott dolgot, akkor átalakul határozatlan időtartamúvá ez a szerződés. Viszont ez nem vonatkozik a lakásokra.
Tehát ez valaki egy autóra kinézte a PTK-ból ezt a formulát, és azt gondolta, hogy ez jó a lakásra, és beleírta a mintába, és ezen túl mindenki azt gondolja, hogy ez jó. De nem jó. Ezt most tisztázzuk,
hogy ez nem jó, ugyanis ez a lakástörvény, amit említettem, ez felülírja, hogy ilyen nincsen, hiszen ha megszűnik vagy letelik a határozott időtartam, akkor ennyi volt. És ugye ezen kívül még, amit itt az időtartamhoz szeretnék felvetni, ez a felmondásnak a kérdése, hiszen egy határozatlan időtartamú szerződés például főszabály szerint felmondással érhet véget. Nyilván van más lehetőség, közös megegyezés, stb., de a rendes felmondással érne véget. A határozott időtartamúnál egyébként nincsen, de kiköthetik a felek, tehát itt nincsen ilyen probléma. Viszont ami lényegesebb az, hogy rendkívüli felmondás is létezik, tehát hogyha valaki a szerződést megszegi, akkor a másik fél fel tudja azt mondani, ilyen, még akkor is, hogyha egyébként kikötötték, hogy nem lehet. Mondjuk egy határozott időtartamúnál. Ugye ez leginkább úgy szokott a szerződésekben felbukkanni, hogy a bérleti díjat, ha nem fizeti a bérlő, akkor a bérbeadó ezzel a felmondási jogával élhet. És amit el szoktak hibázni, az az, hogy azonnali hatályú felmondással él, tehát gyakorlatilag amint megkapta azt a felmondást a fél, akkor ő már rögtön szeretné is kirakni onnan, viszont az a probléma, hogy ezt is a lakástörvény, amit említettem, már felülírja, ugyanis csak a következő hónap végére lehet ilyenkor kirakolt. Ez egy bérlőt védő garancia tulajdonképpen, és ez szokott még nagy hiba lenni. És itt is az adott hónap 15. napjáig kell, és csak akkor a következő hónap végére. Tehát ha én 16-án mondom föl, akkor gyakorlatilag 2 hónappal későbbre lesz felmondva a szerződés.
Mennyire kell pontosan részletezni egy bérleti szerződésben, hogy mi számít a szerződés megszegésének? Mert egy nagyon lakonikus szerződésnél, hát nehéz megmondani, ha például beviszek 8 macskát, az vajon a szerződés megszegése, vagy nem. Míg ha benne van, hogy 0 a bevihető macskák száma, akkor szerződés szegés.
Igen, tehát ez célszerű előre tisztázni a feleknek, ez mindig egyedi elbírálás kérdése, hogy akár a dohányzás, a kutya, a kisállat, ezek szoktak feljönni, amiket részletezzünk, hogy lehet, nem lehet, stb. De alapvetően háttérszabályként továbbra is ott van a lakástörvény, a PTK, tehát hogyha valamiben nem egyeznek meg, akkor háttérszabályként ezek használhatóak. Tehát, hogyha olyan magatartást tanúsít a fél, ami a szomszédokkal vagy a bérbeadóval való együttműködést, együttélést azt súlyosan sérti, akkor az felmondásra fog okot adni. Akár beleírják a bérleti szerződésbe, akár nem.
Például, ha a bérlők, akik fölöttem bérelnek, engem rendszeresen beáztatnak, az okot adhat a bérbeadónak a szerződés felmondására, vagy oldjam meg én a bérlőkkel?
Ez már annak a kérdése, hogy tehát az, hogy beázik mondjuk egy ingatlan, ott attól is függ, hogy mitől. Tehát, hogyha biztos a felső szomszéd el, vagy a társasházhoz tartozik. Tehát ez egy ilyen felelősségbeli kérdés, mert a karbantartás, felújítás, az főszabály szerint az a bérlőnek a dolga. A pótlás csere, az pedig a bérbeadói. Ettől el lehet érni egyébként, de akkor ez így inkább ebbe a felelősségi körbe tartozhat bele, hogy ez most minek minősül.
Ezt részletezni kell valamilyen módon a bérleti szerződésben, hogy kinek mi a dolga, mert ez nem tűnik teljesen világosnak, hogy mondjuk a falban futó vezeték állapotának rendszeres ellenőrzése az dolga egyáltalán bárkinek.
Nem szükséges, mert ezt is rendezi a lakástörvény. Hogyha ők nem egyeznek meg külön abban, hogy már pedig ez így lesz, és eleve mondjuk akár úgy is köthetik a szerződést, hogy mondjuk én ezeket a vezetékeket rendbe rakom, és akkor cserébe én kevesebb bérleti díjat fizetek, vagy abban beszámítjuk, akkor ebbe is meg tudnak egyezni. Tehát ez az ő dolguk is, de hogyha nem teszik, meg nem fogják ennyire részletesen szabályozni, akkor semmi gond, tehát akkor is, hogy van egy háttérben egy lakástörvényünk, ami ezt megteszi.
Van-e a bérbeadónak és a bérlőnek dolga, ha mondjuk társasházban van a bérlemény, az összes többi társtulajdonossal, akik a társasházban tulajdonosok? Vagy ez mindenkinek a saját ügye, hogy a saját tulajdonát hogy adja bérbe, és az hol van?
Ez alapvetően a saját ügye, hogy hogyan van. Tehát, hogyha mondjuk közös tulajdonban van, akkor lehetnek problémák, de ugye egy társasháznál ez nem így szokott lenni, hanem külön el vannak szeparálva, betétesítve ezek az ingatlanok, tehát mindenki kiadhatja a sajátját főszabály szerint. Tehát, hogyha valami egyéb korlátozó tényező van, akkor persze utána kell járni, de alapvetően ugye ezt a tulajdoni lapban meg tudjuk nézni.
Vannak-e még tipikus hibák, amiket elkövetünk mi?
Alapvetően akad, de az már inkább azzal kapcsolatosan, hogy a közjegyzőhöz fordulnak. Tehát mondjuk az, annak érdekében szoktak ugye hozzánk jönni, hogy végrehajtható legyen ez az okirat. Hogy a végrehajtható legyen, magyarul a bérlőt ki lehessen onnan költöztetni, vagy a bérleti díjat fizesse meg, adott esetben a bérlői oldalra pedig, hogy a kauciót ő visszakaphassa. És ami ki szokott maradni, az a bérleti díjat, azt nagyon szeretik ugye nyilván tisztázni a felek, hogy mennyi és hogy mikor fizetik meg, és ezek tényleg nagyon fontosak, viszont az mindig kimarad, hogy hogyan kerül meg fizetésre, tehát átutalással, készpénzben, stb. És ezt viszont mindenképpen rögzíteni kéne, ugyanis egy közjegyző az alapján tud dolgozni, amit kap, ha mondjuk egy egyoldalú kötelezettségvállalást készít. Tehát mi nem léphetünk túl a bérleti szerződés keretein, de ha hiányzik belőle ez, hogy például hogyan fizetem meg a díjat, akkor már nem lesz végrehajtható az az okirat.
Célszerű beleírni, hogy átutalással, aminek ugye az a tipikus hátránya, hogy ha már átutalás van, akkor az egy bevallott jövedelem, azt más is látni fogja. Igen. Gondolom az emberek azért általában jobban szeretik ezt készpénzbe kapni.
Nagyon vegyes. Nagyon vegyes, igen, úgyhogy remélem, hogy jó követő magatartásnak tudhatom be. Alapvetően vegyes szokott lenni. Viszont amit mindig kijönnek, az a kaució. Mindig ugye, hogy visszajár, a szerződés megszüntével ennyi szokott benne lenni, viszont kaptunk egy telefont, hogy a bérlő szeretné ezt valahogy visszaigényelni, és akkor hogyan tudja ezt így közokirat alapján megtenni. És mivel egy oldalú kötelezettségvállalást tett, így sehogy, mind a két félnek el kellett volna jönnie közjegyzőhöz, és úgy a szerződést magát okiratba foglaltatni, és akkor azt tudja mondani, hogy a kauciót egy bizonyos határidőben így és így vissza tudja kapni. Mert akkor a közjegyző szól, hogy még ez meg ez kimarad belőle, és akkor azt is foglaljuk okiratba. Tehát ez szokott még feljönni, vagy legalábbis mostanában ez jött föl. Illetve még kettő nagyon lényeges dolog van, amit szeretnék kiemelni, hogy ahhoz, hogy a végrehajthatóságot biztosítsuk, szükség van egy kézbesítési fikcióra. Ez arról szól, ezt tulajdonképpen két részben tudom elhatárolni. Az egyik része ugye a kézbesítés. A kézbesítés, ez ugye kell egy cím. Egy olyan cím, ahol átveszi a küldeményt a bérlő vagy a bérlőadó, tehát bármelyik fél. A fikció része ugye ennek az, hogyha nem venni át, akkor a felek előre megegyeznek abban, hogy ezt a nyilatkozatot, például ami lehet egy felmondás is, akkor ezt, hogyha ő nem kereste jelzéssel, kap vissza egy tértivevényes küldeményt, akkor megegyeznek abban, hogy de ők úgy tekintik, hogy mondjuk az első kézbesítési kísérlettől számított 10. napon, azt mintha megkapta volna az az adott fél. És ennek nagyon fontos, hogy benne legyen, mivel a felmondás az egy címzett jognyilatkozat, tehát közölni kell a másik féllel, különben nem állnak be a hatásait, tehát nem lesz megszüntetve a szerződés. Innentől kezdve nem lehet végrehajtást indítani rá, hiszen még nem egyszerűen nem szűnt meg. És ez nagyon sokszor kimarad. Illetve ami ehhez kapcsolódik, az a másik elem, hogy ezt a felmondást is közokiratban kell megtenni. Tehát közjegyzőhöz kell eljönni, és nagyon sokszor ők magánokiratban mondják ezt föl. Viszont ez azért probléma, ezt nem tudjuk megismételni utána, viszont azzal már nem tudunk mit csinálni. És innentől kezdve így ugrott a végrehajtatósága is az okiratnak.
Szajlai Kitti közjegyzőjelöltet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.